Isten igéjével köszöntöm szeretettel ma este is a gyülekezetet. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Mert Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó nekünk, hogy Jézus Krisztusért így szólíthatunk meg téged, és valóban atyai szereteteddel tekintesz a te népedre, a te gyermekeidre, és ez mindenek felett jó nékünk, és ebben a reménységben szeretnénk, Uram, élni napról napra, növekedni a hitben, amelyel megajándékoztál bennünket, és tudjuk, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki megteheted azt, hogy megerősített bennünk az irántad való bizalmunkat, hogy eljussunk a teljes bizonyosságra. Látod, hogy sokszor kétségek, terhek, megpróbáltatások, kísértések és megkörnyékező bűn miatt sokszor leterhelődik a mi hívő életünk, és néha egészen elcsüggedve kiáltunk hozzád, de köszönjük, hogy te meghallgatsz bennünket. Nálad mindig megtalálhatjuk a bűnbocsánatot, a békességet. Nálad mindig ott van a megújulás, a megerősödés, a hitben való megerősödés, a beteljesedés lehetősége. Köszönjük ezt neked, Úrunk, aki úgy szerettél bennünket, hogy életeddel, véreddel pecsételted meg te megváltó munkádat. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg azt a ige szakaszt, ami a ma esti igehirdetés alapigéje, egyben a sorozatunk befejező alkalma. Az igét most is a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasom, a 35. verstől a 12. fejezet 4. verséig. Az asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kard élre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokba és a föld szakadékaiban, és mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyük le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekbe, megfáradva el ne csüggedjetek. mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Urunk, a Te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa, tedd meg, Urunk, azt a csodát velünk, hogy valóban élő eleven hitünk, élő reménységünk, igazi és teljes bizonyosságunk és bizalmunk legyen mindenkor benned. Amen. Szeretett testvéreim, ahogy az evangelizációs sorozat címe Isten hit és az értelem, és estéről estére láthattuk, hogy a hitnek milyen különleges dimenziói vannak, elrejtve sokszor az Isten igébe, amely tulajdonképpen az életben, a hívő életben aztán megvalósulnak, a lélek és az ige éltető ereje által kibomlanak a hívő ember életében. Az első alkalom ugye arról szólt, hogy a hit, mint bizalom. Igen, a hit, mint bizalom, amely az Isten iránt, Jézus Krisztus iránt való bizalmat ébreszt a szívünkben. Ő maga az, aki ezt a hitet ébreszti bennünk. A hit, mint engedelmesség. Ez volt a következő este. A hit, mint reménység. A hit, mint győzelem, hallottuk tegnap este. A hit, mint beteljesedés. Ez a mai igei címünk, amit ugye az igéből vettük mindezeket, hiszen a zsidó levél 11. fejezete ezeket a gyönyörű kifejezéseket használja, és itt is most azt mondta az igében az apostol, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit elkezdőjére és beteljesítőjére. Tehát ő az, aki elkezdte bennünk a jó munkát, és elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ez a hitnek a bizalma, hogy igen, aki elkezdte, aki elvezetett téged, aki elkezdte a te életedben az ő drága hitet teremtő munkáját, az nem fog félúton otthagyni téged. Az nem fogja befejezetlenül hagyni az életedet, a hívő életedet, hanem eljuttat a beteljesedésig. Ez a nagy reménység. Aztán, ahogy tegnap láttuk a hit hőseit, hogy juttatta el Isten őket győzelemre, országokat győztek le, oroszlánok száját tömték be, a tűz erejét, szabadultak meg, és így tovább. Tehát láttuk azokat a győzelmeket, amelyeket a hívők bizony átélnek. Ami talán nem is olyan látványos életünkben is megtapasztalhatók, azok a győzelmek, amelyek a hitben járás során minket, így mondom, megjutalmaznak. Természetesen nem tőlünk van ez a győzelem, hanem ahogy tegnap is elhangzott, a mi Urunk győztes Úr, és az ő győzelméből részesülhet a mi életünk. És ebben a dologban az ember örömét is találja, lám, a mi Urunk Jézus Krisztus egy győzelmes Úr, érdemes Jézussal járni, és sajnos van olyan keresztény irányzat, amelyik pontosan csak ezt a fényesebbik oldalát próbálja kidomborítani, megragadni a keresztény életnek, és megfeledkezik arról, hogy tulajdonképpen a hitben járás egy komoly harc és küzdelem, ahol bizony néha súlyos próbák és nehézségek is adódnak, ahogy itt felolvastuk, hogy az asszonyok hitáltal visszanyerték halottaikat. Hát gondol itt a ige írója Illésre és Elizeusra, akik által valóban Isten munkálkodott ilyen csodálatosan, nem beszélve a mi Urunk Jézus Krisztusról. De aztán arra fordítja az ige a szót, hogy másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítéseket, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Éppen ez a címem az ifjabb Viski Ferenc könyvének, ahol bemutatja az erdélyi református 19 lelkész életét, akik bizony bilincset és börtönt is elszenvedtek az ő hitükért. Ahogy az ige mondja, mert az Isten igéje soha nem rugaszkodik el az igazságtól és a valóságtól. Azt írja Pál apostol a börtönből, a Filippi belieknek, hogy nektek nem csak az adatot meg, hogy higgyetek az Úr Jézus Krisztusba, hanem hogy szenvedjetek is érte. Tulajdonképpen az ember természeténél fogva iszonyodik a szenvedéstől, a mindenféle kínzástól, mindenféle rettenettől, amiket itt felsorolt számunkra az ige, hogy némelyeket ketté fűrészeltek, mások szakadékokba, a föld mélységeiben bújdostak, állatbőrökben menekültek, mind azok, akikre nem volt méltó ez a világ. De hát akkor ilyenkor felteszi persze a Bibliát és Istent kevésbé ismerő ember a kérdést, Isten miért engedi meg, hogy az ő kedves gyermekei, választottai, prófétái ilyen rettenetes dolgokon menjenek keresztül? Hát csak a keresztre kell felnéznünk, és rögtön megvan a válasz. Jézus Krisztus azt mondta, a tanítvány nem nagyobb az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha engem meghallgattak, titeket is meghallgatnak. Tehát ne gondolja a keresztény ember, a Krisztus követő ember, hogy az a mondat, ami Jézus szájából elhangzik, ha valaki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem, hogy csupán ez egy vallási fordulat, amely én tőlem távol áll. Hát, ha Krisztust követem, nem áll tőlem távol. Lehet, hogy csak apró bántásokba fogom megtapasztalni ilyen, így mondom, szeridebb, békésebb korban, amiben most élünk, adtak titeket is meghallgatnak. Tehát ne gondolja a keresztény ember, a Krisztus követő ember, hogy az a mondat, ami Jézus szájából elhangzik, ha valaki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem, hogy csupán ez egy vallási fordulat, amely én tőlem távol áll. Hát, ha Krisztust követem, nem áll tőlem távol. Lehet, hogy csak apró bántásokba fogom megtapasztalni ilyen, így mondom, szeridebb, békésebb korban, amiben most élünk, de megtapasztaljuk, hogy bizony a világ számára Jézus Krisztus és az ő igéje testidegen. Ki akarja vetni magából? Sokan ezt nem gondolják komolyan, hogy ilyen rossz a helyzet, hogy valóban Isten igéjének, Jézus Krisztusnak nincs helye ebben a világban. Valóban üldözés kell, hogy kövesse a Krisztus követést. Törvényszerű. Törvényszerű, testvérek, mert e világ fejedelme a sátán. Ezt Jézus Krisztus mondta. Ez a világ, amit mi persze most nem a teremtett világra kell itt gondolni, hanem arra az Isten ellenes világra, amelyik valóban a sátán uralma alatt van. Az ellenkezik Istennel, szembe megy Istennel, és ne legyünk ebben naivak. Ezt először is a magam szívében láthatom meg. A saját szívembe ismerhetem fel azt az Isten ellenességet, ami ott van minden ember szívébe, aki erre a világra született. A kérdéseink elárulnak bennünket. Miért engedte meg ezt az Isten? Hol van most az Isten? Ha valami baj történik, rögtön Istent ültetjük a vádlottak padjára. Tehát a saját szívünkbe is felismerhetjük ezeket a dolgokat. Hát hogyne volna a világ Isten ellenes, Krisztus ellenes, Isten igével szembe menetelő hatalom, természetes. Nem szabad naív gondolataink legyenek. Hadd olvassam fel egy olyan embernek az írását, aki talán kevésbé ismernek, még azok is, akik ismerték Marxot, vagy a munkatársait. Marx egyik benső munkatársa, Proudhon, így ír. Isten a jogtalanság prototípusa. Ellenére is szerteszünk tudásra. Ellenére is megtaláljuk boldogulásunk útját. Ellenére is kialakítjuk közösségeinket. Gyere, sátán, te alattvalóktól és királyoktól megrágalmazott, Isten ostobaság és gyávaság, Isten zsarnokság és szegénység, Isten képmutatás és álnokság, Isten egyszerűen rossz. Alapjába véve Isten a civilizáció, a liberalizmus és az emberiség ellensége. Hát kérem szépen, ezek az urak, akik ilyen Isten ellenes eszmékkel léptek fel, hát Marx maga azt mondta, az életem célja, hogy bosszút álljak a magasságoson. Hát ezek az emberek óriási sikerre tettek szert. 100 milliók lettek a követőik. Aztán, hogy mi lett az eredmény, azt tudjuk. De azért olvastam fel, hogy értsük meg. Egy ember így mer írni, beszélni, gondolkodni Istenről, és nem, hogy Isten tagoló lenne, sátánimádó. Tehát a sátán hatalma van az egész mögött. De hát, hogy jövök én ehhez? Mi közöm nekem ehhez? Hát említettem, nehogy azt higgyük, hogy az én szívem különb. Ha különb, csak attól különb, mert megismertem az én drága Uramat, Istenemet, és tudom, hogy ő kicsoda, ismerem őt, és tudom, hogy nem olyan, amilyennek az ellenségét beállítja. Sokszor természetesen gyalázzák a kereszténységet. Na, lám, a keresztes hadjáratok, az inkvizíció, és így tovább. Vallásüldözések, hívők üldözése. Testvérek, szegezzünk le világosan valamit. Engem vérig fölháborít, mikor azokat az embereket kereszténynek merik nevezni, akik hívő embereket kínoztak meg, azok nem hívők. Hát beszéljünk világosan, azok nem keresztények. Akik keresztes hadjáratokat indítanak, akik embereket mészárolnak le és kínoznak meg, azok nem keresztények. Aki ezt összekeveri, mert történelmi és politikai, egyházpolitikai szempontok alapján akár össze is lehet keverni. De Isten igéje alapján nem lehet összekeverni. Tisztázzuk, hogy ki Jézus Krisztus követője. Az ő lelkülete soha nem ez volt. Szoktak hivatkozni, hogy Jézus is azt mondja a tanítványainak, hogy akinek van erszénye, most adja el és vegyen kardot. Aztán mondják a tanítványok, hogy Uram, itt van 2 kard. Mit mond Jézus? Elég. Minek Jézusnak a kard? Testvérek, hogy tanítást adjon róla, hogy nem kell kard. Hogy tanítást adjon róla, hogy nem kell kard. Amikor Péter kirántja azt a bizonyos kardot, akkor azt mondja Jézus, hogy tedd a hüvelyébe a kardodat. Mert aki fegyvert fog, fegyver által veszik el. Ilyen a mi Urunk. Ő nem akar ölni és pusztítani, nem azért jött, hanem azért jött, így mondta, hogy életük, hogy megkeressem és megtartsam az elveszettet, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ezért jött a mi Urunk, amikor az ő 2 tanítványa, János és Jakab, a samáriai faluba nem fogadják be Jézust, és tüzet akarnak kérni az égből, mit mond nekik az Úr? Azt mondja, nem tudjátok, miném lélek lakik bennetek. Hát tényleg, miném lélek, milyen lélek lakik bennem? Ha pusztító indulat, ha gyilkos indulat van bennem, hát tessenek megtudni, milyen az a lélek. Jézus megmondta világosan, gonosz lélek. Ő az ellenségeért is imádkozott a kereszten. Tehát nem mondjuk, hogy azok keresztények, akik megkínoznak a hitükért embereket. Még akkor sem, ha pogány hitűek, akkor sem. Krisztus soha nem tett ilyet. Tehát értsük meg ezeket a dolgokat, és legyünk tisztában vele. Miért? Mert éppen az ellenség ahhoz, éppen az ördögről mondja az Úr Jézus, hogy ember gyilkos volt kezdettől fogva. És a hazugság atya, ő teszi, ő bújtja fel az embereket, ő ébreszt az emberekbe gyilkos indulatokat, és ők voltak, akik a prófétákat megkínozták, kettéfűrészelték, a zsidó hagyomány ezt Ézsaiás prófétáról, a próféták fejdelméről mondja, hogy egy fa odvában menekült, és kettéfűrészelték a fával együtt a legnagyobb prófétájukat. Jézus mit mond Jeruzsálemről? A vallás fellegváráról. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, akik hozzád küldettek. Megöli a prófétákat, a vallásos város. Próféta gyilkos városból Krisztus gyilkos város lett. Miért? Hát testvér, mindenkinek el kell döntenie, hogy melyik hatalom oldalára áll. Olyan egyszerűen, tessék megnézni a világ hatalmát. A világ hatalma félelmetes hatalom. De csak egy valamit tud. Ölni. Rakétákkal, harckocsikkal, repülőgépekkel ölni és pusztítani tudunk. Ez a világ hatalma. Életet teremteni nem tudunk, de Isten az élet hatalmával jött. És ezt meg kell tudni különböztetni. De akkor miért engedi meg az Isten, hogy az övéit öljék, pusztítsák? Testvérek, az a baj, hogy mi nem ismerjük igazán Istent. És azért tesszük fel ezeket a butácska kérdéseinket, mert mindegyikünk szívébe van valamilyen Isten kép, amit legtöbbször mi magunk alakítunk ki magunknak. És ez valójában így is lehetne mondani, hogy bálvány. Olyan sokszor mondják idősek, főkép, hogy Istenke, a jó Istenke, ez egyfajta hamis istenkép. Aztán elképzeljük az Istent olyan Istennek, aki a szeretet Istene, tehát ha ő a szeretet Istene, akkor miért nem akadályozza meg a szeretetlenséget? Miért nem akadályozza meg a bűn kiáradását, holott ő bűngyűlölő Isten? Testvérek, Isten csak akkor ismerjük meg igazán, ha Jézus Krisztust megismerjük. Ő a valóságos Isten képe, ahogy már elhangzott egyik este. Rajta tájékozódhatunk, benne is általa ismerhetjük meg Istent. Hadd olvassam fel Jó Sándornak az egyik ige hirdetéséből a következő pár mondatot. Egyet nagyon jól jegyezzünk meg, amit nem győzök 30 esztendeje hirdetni ezen a szószéken, írja Jó Sándor, hogy Istenről még csak beszélni se lehet Jézus nélkül, mert ő Jézusban jelenti ki magát. Isten nem úgy szereti ezt a világot, hogy a rajta lévő élő fiait megkíméli minden szenvedéstől, hanem úgy, hogy az ő egyszülött fiát egyenesen beleadja a legnagyobb testi-lelki szenvedésbe azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Istennek a mindenhatósága nem olyan hatalom, mint az emberi hatalom az ennedik hatványon. Istennek a mindenhatóságát egyedül Krisztus keresztében és feltámadásában lehet látni, érzékelni. Isten olyan hatalmas, hogy le tud mondani minden hatalmáról, amikor Jézust keresztre feszíti. Isten olyan hatalmas, hogy Jézus képes Jézust nem megszabadítani a keresztről. És Jézus hatalma olyan nagy, hogy önmagát a keresztfa gyalázatától és kínjaitól nem mentette meg. Ebben a teljes kiszolgáltatottságában benne van az Isten mindenhatósága, és Krisztus húsvéti feltámadásába, amelybe belemerül a hit. Igen, teljesen igaza van, és így van, mi félreértjük sokszor a dolgokat. Ha Isten minden bűnt megakadályozna, megtehetné. Megtehetni, hogy az én életemben is minden kisiklást, minden rossz gondolatot, minden tévedést és minden bűnt megakadályozna, sose jönnék rá, hogy én milyen bűnös és elveszett nyomorult vagyok. Igenis, a valóságnak látszania kell. Ezért hagyja az Isten. Különben is az ember, a felvilágosodott ember a felvilágosodás korában kimondta, hogy az ember már felnőtt, nincs szüksége sem isteni, sem egyházi gyámkodásra. Tehát valójában mi nem is akarjuk, és vizsgáljuk meg azért a mi életünket, szívünket. Most legyünk egészen őszinték, a mi hívő szívünket próbáljuk megvizsgálni. Mi mindig hajlandók vagyunk Isten akaratának alávetni magunkat? Mi mindig alig várjuk, hogy Isten megmondja nekünk, hogy fiam, ezt meg ne tedd, meg ezt se tedd, hanem ezt és ezt tedd, erre vár a szívünk. Úgy vagyunk, mint az Úr Jézus, hogy az élet eleme, hogy az Isten akaratát megtegye, hogy azért jött és azért remeg a szíve. Hát sajnos nem ilyenek vagyunk, hanem épp az ellenkezője, és ezt meg kell látni. És a dolog másik oldala. Ha Isten a maga ítéletével lépne fel ebben a világban, vajon kimaradhatna meg? De Isten fellépett az ítéletével. Isten elítélte ezt a világot. Elítélte az embert, és a mi képviseletünkben odaállt Jézus, az egyszülött fiú, és magára vette a mi bűneinket. Isten két ítéletet tart ebbe a világba, az egyik már bekövetkezett. Ott a kereszten Jézus Krisztusban elítélte a testben a bűnt, így mondja Pál apostol. Fölvette a mi testünket, emberré lett, emberi testet öltött magára, és magára véve a mi bűneinket, Isten ítélete alá állt, hogy te szabad légy, és én is. És mikor emberek sokszor nem is tudják, mit mondanak, mikor ilyeneket mondanak, hogy megérett már az a világ a pusztulásra. Ne mondjunk mi ilyeneket. Péter apostol is azt mondja, hogy ne sürgessük, mert Isten hosszan tűr értünk, hogy el ne vesszünk, hogy némelyek el ne vesszenek, hanem megmeneküljünk. Tehát lássuk meg azt a kegyelmi időt, amit adatott, azt, hogy a dolgaink hogy történnek. Nagyon sokszor valóban a mi magatartásunkon múlik. Hogy viselkedünk, hogy élünk, hogy cselekszünk, hogy viszonyulunk a dolgokhoz, és hogy teszi egy-egy társadalom a maga dolgát, és hogy Isten hagyja? Hát jaj lenne, ha nem hagyná. És azzal a kegyelmi lehetőséggel fordul felénk az Isten, hogy megtérhetünk mind abból a rosszból, amibe vagyunk. Tehát tulajdonképpen Isten felkínálja a megtérés lehetőségét, és időt ad hozzá. Ott a Jelenések könyvében, amikor azt mondja az Úr, hogy Jezabel az az asszony, aki paráznaságba viszi a gyülekezetet, az ő gyermekeit, azt mondja, adtam neki időt, hogy megtérjen. Értitek? Tehát ilyen az Isten, ad időt, hogy megtérjünk. Ahogy, és miért ad időt? Azért, mert a kereszten Jézus így imádkozott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ebben a kegyelemben, ebben a kegyelmi időben élhetünk, és igenis, hogy hálás kellene lennie minden ember szívének, hogy még tart a kegyelmi idő, hogy az Isten nem tartott teljes ítéletet. Mert mikor mi ítélet után kiáltunk, magunkat mindig kivesszük belőle. De én megtanultam, soha nem vegyem ki magamat. Mert ez csak a farizeus tette. Hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Én meg nagyon jól tudom, hogy olyan vagyok. És én nem akarok, nem szeretném sürgetni az Isten ítéletét. És én igazán szívből könyörgök azért, hogy Uram, adj még időt, hogy minél többen megtérhessenek, megismerve téged. De hogy is valósulhat meg a beteljesülés? Tehát itt hallunk ezekről a szörnyű dolgokról. És valóban szörnyű dolgok történnek. Mi itt békében élünk, most nem üldöznek bennünket a hitünk miatt, legfőjebb piszkálódnak, legfőjebb gúnyolódnak, legfőjebb kimosolyognak vagy kinevetnek, de testvérek, minden évben 100 és 200 ezer ember között van azoknak a száma, akiket csak azért ölnek meg, mert Krisztus hívők. Én emlékszem a 2002-es adatra, 180 valahány ezer embert öltek meg a világon, csak azért, mert hívő keresztény. Nem is figyelünk oda. Ugye milyen megdöbbentő? Nem figyelünk oda. Wurmbrand, ez a romániai evangélikus lelkész, 14 évet ült a romániai kommunista börtönökben, 14 évet, ebből 3 évet magánzárkában. És a könyve címe az Megkínozva Krisztusért. És mikor 65-ben kiszabadulhatott Romániából, akkor egy alapítványt hozott létre, hogy a világ ismerje meg, hogy hívő keresztények milyen mártír sorsban élnek. Mennyi az üldözött keresztény, és megdöbbentő ám ez, rettenetes. De hát rémüldözik a szívünk, persze, hogy rémüldözik, és igazán nem kívánja senki. Nem vagyunk mi mazoisták, hogy a szenvedésben gyönyörködjünk, az Úr Jézus sem azért ment a keresztre, hogy a szenvedésekben gyönyörködött, hanem azért ment a keresztre, hogy megváltsa a te életedet és az én életemet. De milyen ára van ennek? Hadd olvassak fel egyetlen mondatot ebből a könyvből. Wurmbrand is a börtönbe ül, és összetalálkozik az egyik férfivel, akit Isten általa juttatott hitre. Egy hat gyerekes édesapa, aki szintén ott van a börtönbe. Egy olyan emberrel kerültem egy cellába, aki 6 gyermeket hagyott hátra, aki most keresztény hitért került börtönbe. A felesége és gyermekei éheztek. Úgy tűnt, hogy esetleg már nem is látja őket. Megkérdeztem tőle és másoktól is, nem neheztelsz rám, amiért elvezettelek Krisztushoz, és emiatt a családodat ilyen nyomorúságba juttattam? Így válaszolt. Nem tudom szavakkal kifejezni a hálámat, amiért elvezettél a csodálatos megváltómhoz. Soha nem tennék másképpen. Igen, valami egészen csodálatos, ami Krisztusunk. Ha valaki megismeri őt, akkor nem probléma. Hadd idézzem meg Jó Sándort. Ezt már sokszor elmondtam, mert engem annyira megragadott. Egyik igehirdetésében azt mondta, úgy látom, hogy engem nem méltatott arra az én uram, hogy az életemet odaadjam érte. Azt gondolom, hogy ez a hit kiteljesedése, hogy dicsőségnek látja, hogyha odaadhatja az életét az ő drága uráért, mert hiszen ő már odaadta az életét értem. Az életemmel tartozok neki. Az egész életemmel, az örök életemmel tartozok az én drága uramnak. Csak az a baj, mikor ezt nem hiszik el az emberek. Ezért nem értik a Krisztus ügyet. És most tessék megfigyelni, hogy folytatódik az ige, miután bemutatja a mártirokat, bemutatja ezt a rettenetes sok szenvedést, amit átéltek Krisztusért, az Úrért, a proféták, az első gyülekezet idején az üldözött mártirok, és mind a mai napig azok, akik méltóvá tétettek arra, hogy Jézus Krisztusért szenvedjenek. Tessék csak meghallgatni. És mindezeken noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságtételét, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarja, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Hát ezt hogy kell érteni? Az írás bizonyságot tett ezek mellett, a proféták mellett, Isten emberei mellett. Ugye olvastuk, hogy milyen csodálatos bizonyság volt Ábrahámról, Mózesről, Dávidról, Sámsonról és a többi hithősről. Az ige igazán, hogy így mondjam, megdicséri, kiemeli, és mint egy nagynak mutatja őket, a hitben győzteseknek mutatja be őket, és most meg azt halljuk, hogy Isten, hát ezt hogy kell érteni? Az írás bizonyságot tett ezek mellett, a proféták mellett, Isten emberei mellett. Ugye olvastuk, hogy milyen csodálatos bizonyság volt Ábrahámról, Mózesről, Dávidról, Sámsonról és a többi hithősről. Az ige igazán, hogy így mondjam, megdicséri, kiemeli, és mint egy nagynak mutatja őket, a hitben győzteseknek mutatja be őket, és most meg azt halljuk, hogy Isten nem akarta, hogy nélkülünk eljussanak a teljességre. Hát ott kell ezt érteni. Úgy testvérek, hogy ez csak a gyülekezet, a keresztény gyülekezet számára adatott meg. Mert Krisztus bemutatta az engesztelő áldozatot. Ők sem azért üdvözülnek, mert mártírként tanúskodtak Istenben való hitükről. Hát ha ez így volna, akkor nem volna igaz a kegyelemből való üdvösség tana. Akkor nem kellett volna Jézus Krisztusnak meghalni. Akkor elég volna, hogy én meghalok a bűneimért, hogy majd én magamat megváltom. Teljesen világos, hogy erről van szó. Előre tekintettek az Ószövetség szentjei is a megváltóra, a Krisztusra, aki megígértetett. Hiszen egy zsidó ember számára ez volt a hit, ne továbbja, hogy reménykedett a Messiásba, aki majd eljön. Most is kifejezik ezt a zsidók, ha valaki megfigyeli a jeruzsálemi, az óváros körüli falakat, a falaktól temető és temető egész a Kidron völgyéig. Azért oda temetkeznek a zsidók, mert tudják az írásból, Zakariás könyvéből, hogy az olajfák hegyére veti majd a visszatérő Messiás a lábát, és ők ott akarnak lenni, az ő hamvaikat szeretnék egészen oda tenni a megérkező Messiás lába elé, mert ebben reménykednek. Értitek? Tehát egészen világos, ahogy Jób mondja, tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára megáll a por felett. Ebben a reménységben éltek az igazi izraeliták, a biblikus hívő izraeliták ebben a reménységben éltek, tehát ők előre tekintettek a Krisztus keresztjére, mi pedig most visszatekintünk 2000 év távlatából ugyanarra a Krisztusra, aki őket is, minket is megváltotta, és így együtt vagyunk, mert kifizethetetlen az adóság. Azt a mártír sem tudja kifizetni, és az a tanítás, hát megdöbbentő, amikor azt tanítják, hogy a szentek felesleges jó cselekedeteiből osztanak a halotti miséken. Hol van egy szentnek felesleges jó cselekedete? Hát ez egy rettenetes tanítás, ez gyalázza a Krisztus áldozati halálát. Hát akkor nem Jézus Krisztusért van egyedül üdvösségünk? Ezek fölött nem lehet napirendre térni, testvérek. Ezek rendkívül sötét tanítások. Az ember megint csak magára fordítja a figyelmet. Majd én, a vallásos ember, majd én eleget teszek az Istennek. Hát testvérek, egyikünk se tud eleget tenni, és ezért teszi ilyen világossá nélkülünk, ők sem jutnak el a teljességre. Tehát az Ószövetség szentje is csak Jézus Krisztus áldozatáért üdvözülnek, ahogy keresztelő János mutat Jézus Krisztusra, íme az Isten báránya, aki elveszi és hordozza a világ bűnét, és nincs más lehetőség. Ez az egyetlen lehetőség zsidónak, görögnek, férfinak és nőnek, gazdagnak és szegénynek, mindenkinek ez az egyetlen kegyelem adatot. Mert kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ugye milyen drága az az ige, és mennyivel stabilabb a te üdvösséged, hogy Krisztus áldozatán nyugszik. És tudjátok, az Ószövetség olyan gyönyörűen beszél erről. Hát csak gondoljunk a Ézsaiás 53-ra, ahogy olyan világosan elmondja, mindnyájan tévelyektünk, mindegyikünk a maga útján járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneiért. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Ugye milyen gyönyörűen kifejezi az Ószövetség ezt a krisztusi, mesiási reménységet az ő sebei által. Az ő véréért van bűneink bocsánata, semmi másért, mert ő Isten, és emberré lett, és Isten maga váltotta meg az embert a maga számára. Ahogy a Jelenések könyvében ön gyönyörűen olvassuk az 5. fejezetben, hogy azt a mennyei hatalmas látomást, az Isten kezén ott fekszik a 7 pecsétes tekercs, és senki sem méltó, hogy feltörje a tekercs, a pecsétet, és akkor János sír. És azt mondja az angyal, ne sírj, mert győzött a júdeai oroszlán, és akkor oda vezetik az Úr elé, az Atya elé Jézus Krisztust, mint megöletett bárányt. És felhangzik a mennyei himnusz, méltó vagy, hogy feltörd a tekercset, mert megölettél, és véreden vásároltad meg őket az Istennek minden törzsből, népből és nemzetből, mindegyikből. Ő vásárolt meg bennünket Istennek, bemutatva éltünk az engesztelő áldozatot. Csodálatos ez. Így lehet eljutni a teljességre. Ezért mondja tehát, akiket a bizonyság tevőknek ekkora fellege vesz körül. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. És testvérek, a te szívedbe is és az én szívembe is ő szerzi meg a hitet. Megszerezte, kifizetve az adóságodat, a kifizethetetlent. Mit adhat az ember váltságdíjul az ő lelkét az Istennek? Semmit. És ezt a kifizethetetlent fizette ki Jézus Krisztus. Ez kellene, hogy megragadja minden ember szívét. Itt a megtérés lehetősége, hogy felnézzünk Jézusra, őre, aki az életét adta értünk, és látjátok, itt mutatkozik meg az Isten szeretete. Mert Isten szeretet. Hogy szerette ezt a világot? Úgy szerette, hogy egyszülött fiát adta. És tudjátok, ez így nagyon szép, hogy egyszülött fiát adta. Kínra és halálra. De valóban ide adta, és neked is odaadta, és mit teszünk vele? Tessék meghallgatni Tóth Árpád pár sorát a Tetemre hívás című költeményében, amit Nietzsche gyilkos gondolata alapján írt. Valaki megölte az Istent, és úgy érzem, a fájó arcnak nem lehet többé mosolya, mert ember vagyok én is, az Isten véres gyilkosa. Nem vonhatjuk ki ehhez alól magunkat, és olyan csodálatos a mi Istenünk is. Látjátok, ennél nincs nagyobb szeretet. A legnagyobb emberi bűnt, az Isten gyilkosságot, az Isten invertálta, átfordította a legnagyobb kegyelemmé. Ezért mondja az ige azt, hogy az Isten szeretet. Holott a legnagyobb ítéletet érdemeltük volna, hogy örökre eltörölje az emberi fajt. Ezt érdemeltük volna. És mit tesz a mi drága teremtőnk? Odaadta az egyszülött fiát. De azt ne felejtsd el, testvér, neked is odaadta. Személyesen neked is odaadta. És itt van az óriási kérdés, és ezt ne hagyjátok többet kivágni a fejetekből. Mit tettél a fiammal? Ez lesz az ítélet alapja. Mit tettél a fiammal, akit én odaadtam neked? Megölted, vagy befogadtad? Megvetetted, vagy Úrrá és Krisztussá tetted a szíved fölött? Mit tettél a fiammal? Ezen múlik minden, testvérek. Mai világ. A mai világ leszámol Jézus Krisztussal. Most tessék csak rá gondolni, amikor beszélgetünk családban, munkahelyen, szinte alig merjük kiejteni Jézus nevét. Annyira megveti a világ. De nézzünk fel rá, mert hiszen valóban sok akadály. A Károlyi fordítás nem terhet mond, hanem tegyük le a minket megterhelő akadály tulajdonképpen. Az akadályokat. Hó, mennyi akadály van az én szívemben is, a te szívedben is. Mert alapjába véve igenis az elsőfokú akadály az én hitetlenségem, kételkedésem a Bibliában, Isten szavában, Jézus Krisztus üdvözítő hatalmában. Ezeket le kell tenni. Hogyan? Megvallani bűnnek. Uram, én nem tudok benned mindenkor és feltétlenül hinni. Nem tudom elhinni azokat a kijelentéseket, amelyeket mondasz az igében, és így tovább. Aztán mondhatnám azokat az akadályokat, amelyek a kényelmünkből fakadnak, hogy nem merjük vállalni a hit küzdelmeit és harcait, és így tovább. Ismeri mindenki a maga akadályait, ami megakadályoz abban, hogy teljességre jussunk a hitben. De hát nézzünk fel Jézusra, a hit elkezdőjére és bevégzőjére, beteljesítőjére, így mondja szó szerint itt az új fordítás, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Milyen hatalom, látjátok? Ez az isteni hatalom. Nem csak biológiai életet teremtő hatalom, örök életet teremtő hatalom, ami Istenünk. De nézzünk fel erre Jézusra, és amikor erőtelen vagy, a megkörnyékező bűn, amikor még nem álltatok ellen vérig a bűnnek, nem harcoljátok meg a hit harcát, akkor nézzetek fel Jézusra. Igen, ha a szemem a menny királyára néz, igen, aki ott van a kereszten, akkor megelevenedik a hitem. Akkor megerősödik, beteljesedik, akkor látom az Isten szeretetét. Úgy szerette a világot, úgy szeretett engem, téged, ideadta egyszülött fiát, kínra, halálra. Értem, miattam, mert nekem kellett volna ebben az ítéletbe elkárhozni. És aki ezt az első ítéletet nem fogadja el, az megy a második ítéletre. Mert az Isten igazságos. És az a nevetséges, naív elképzelés, ami az univerzalizmus teológiájában előjön, hogy az Isten szeretett, tehát az Isten mindenkinek megbocsát, végül még a sátán is üdvözül. Hát ez a Biblia kritika eredménye. Akadály. Akadály a megtérésben, akadály a hitben, akadály az üdvösségben. Kinek hiszel? Hát én annak hiszek, aki az életét adta, értem. Én neki hiszek, én az én Uramnak, az én Istenemnek hiszek, aki valóban úgy szeretett, hogy az életét adta, értem. És testvérek, legyünk bátrak ebben a hitben. Teljesedjen ki a hitünk, legyünk bátrak. Merjük mondani, ne kételkedj abba,
Ne kételkedj abba, hogy aki nem hisz Jézus Krisztusban, aki nem kapta meg Krisztusért az ő bocsánatát, az bizony el fog kárhozni. Ebben ne kételkedjünk, és ne gondoljuk, hogy egy kis vallásossággal, meg a szentek fölösleges jó cselekedeteivel, meg egy kis mártíromsággal megválthatjuk magunkat. Nem. Vagy Krisztus és az élet, vagy a Krisztus nélkül a halál és a kárhozat vár ránk. Ahogy Mózesnek mondta az Úr, hogy tedd eléjük. Tedd eléjük. Az élet, vagy a halál. Átok, vagy áldás. Hát Krisztusban mindez megadatik nekünk. Isten legnagyobb és egyetlen örök üdvösségre szóló áldásra. Imádkozzunk. Uram, a szívemben hihetetlen hála van irántad, és add meg, hogy testvéreimben is az legyen. Amen.
Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk, azért, mert ma is szól a Te igéd, és kezünkbe lehet a Szentírás, és minden ajándékod, amely szükséges ahhoz, hogy Téged megismerve, és ebben az ismeretben kiteljesedve hitre jussunk, és elnyerhessük általad, Uram, az örök életet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te ma is esedezel értünk az Atyánál, mint hű főpapunk, aki saját véreden váltottál meg bennünket. Add, hogy ebben a reménységben mindenkor rád tekintsünk, és teljes bizonyossággal higgyük minden ígéretedet, amelyet adtál a tieidnek, mind azoknak, akik befogadtak Téged. Áldunk, hogy mindenki előtt megnyitottad a kegyelem ajtaját. Tégy bennünket felelőssé, Uram, hogy mi magunk is bemenjünk, és tudjunk könyörögni másokért, hívogatni másokat is, hogy belépjenek a kegyelem ajtaján a Te országodban, elnyerjenek mind azokat a drága ígéreteket, amelyeket Te adtál nekünk. És kérünk Téged, teljesíts ki a mi hitünket. Te tudtad, Uram, elkezdeni bennünk, hogy hit ébredjen, és Te vagy az, aki be tudod teljesíteni, hogy a mi hitünk egészen a bizonyosságig növekedhessen. Általad, Urunk, akinek nevébe még így imádkozunk együtt, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Énekeljük záróénekként, dicsőítve a mi Urunkat Jézust, a 468. dicséretet, 468. éneket, zengd Jézus nevét, zengd világ.